Holnaptól tegnapig ezzel a szép címmel mutatják be Benedek Tibor háborús naplóját ma délután itt Marosvásárhelyen, de közben más városokba is kapunk meghívót a mi meghívottjainktól. Ugyanis itt van velünk a stúdióban kollégánk Benedek Huszár Botond jogutód, aki az unokája Benedek Tibornak, illetve a mentorkönyvek kiadó vezetője, ifjú Király István. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Sziasztok. Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Boti, kezdjük nálad a történetet, mert hogy nagyon személyes és nagyon közeli ezeknek a leveleknek a sokasága. Hogyan találtál rá Benedek Tibor háborús naplójára, vagy úgy a családban ti ismertétek az ő történeteit?
Én személyesen nagyapámat nem ismertem, ezért Erzsébet nagymamámon keresztül tudtam, hogy milyen ember volt ő, ki volt ő, illetve hogy édesapám mesélt sokat róla. És ugye ő féltve őrizte Tibor nagyapámnak a háborús naplóját nagyon-nagyon hosszú ideig. És azért izgalmas, mert ugye én elolvastam ezt a háborús naplót, hogy próbáljam megismerni, hogy hogyan gondolkodott ő, milyen értékeket képviselt, hogyan élte meg ezt a háborús időszakot, hiszen az azután következő periódusról édesapám nagyon sokat mesélt, és meg szerettem volna egy kicsit őt jobban ismerni. És akkor ennek a következménye az lett, hogy édesapám a kezembe adta ezt a háborús naplót, amin ugye végigmentem, átment rajtam, hogy ő hogy is érezhette magát ebben a periódusban is, hogy miket élt meg.
Kézzelírott formában.
Kézzelírott formában, és az a legizgalmasabb ebben a dologban, hogy idén lépünk be a 80. évbe, amikor ő ezeket a gondolatokat papírra vetette, és úgy döntöttünk édesapámmal, amikor beszéltünk erről, hogy valamiért ő ezt leírta az utókornak, hogy jó lenne ezt a mondjuk a szélesebb körben is, hogy megismerjék az emberek, hiszen egy olyan hadapró dőrmester, tartalékos tisztnek a naplója, akinek a szemszögéből lehet követni azt, hogy mi is zajlott akkor, amikor ő a fronton volt, és ebben segített Király István, hogy megtörténjen ez a naplónak a kiadása, úgyhogy ezúttal is köszönöm neki, hogy felvállalta ezt a naplót.
Én meg neked köszönöm.
Miért most? Ezek a levelek ugye már elég régóta otthon valahol lapulnak egy ládikóban vagy egy fiókban, és most valahogy megtaláltak benneteket.
Úgy érzem, hogy egy olyan veszélyes periódusban élünk, amikor ugye háborúk egymás után következnek a világban, és hogy nagyon aktuális most is azok a gondolatok, amiket ő annak idején leírt, hihetetlen, hogy mennyire aktuálisak most is, és hogy próbálja arra felhívni a figyelmet ez a napló, hogy mi történhet, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy megmaradjon a béke, hogy próbáljunk visszaterelődni egy normális mederbe, hogy tényleg egymás között úgy kommunikáljunk, hogy valós kommunikáció legyen, hogy ne egymásnak a szapulása történjen meg, és akkor ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy az ő általa írt napról igenis most is nagyon aktuális.
István, de mit láttál meg ezekben a történetekben, vagy miért volt egyértelmű az az út, aminek a végén most a kezünkben foghatjuk ezt a kötetet?
Egyértelmű volt-e?
Nem tudom, hogy egyértelmű volt-e, most vált egyértelművé, hát nem most jelen pillanatban, hanem az utóbbi időben. Most viszont Boti azzal, amit elmesélt, azzal rá is erősített erre. Hát, hogyha elejétől kéne megfogalmaznom, akkor mi, mint kiadó, mentorkönyvek kiadó, mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy emlékiratokat jelentessünk meg. Tavaly volt egy ugyancsak ilyen stílusú kiadványunk, amelynek kapcsán Boti a 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvásáron, a lépcsőfordulón azt mondta, hogy nekünk is van egy ilyesmink, és egy év után itt vagyunk. Nem mondom, hogy könnyedén ment a munka ezzel kapcsolatban, hiszen rengeteg dolognak kellett utána néznie Botinak. Pontosan ezért is kértük fel, mármint Boti kérte fel Berekméri Árpád Róbert történészt, akinek hát nagyjából, vagy teljesen most már pontosan nem tudom, ez a szakterülete, hogy nézzen utána a dolgoknak, ne legyenek benne tárgyi tévedések. Ugyanis ha minőségében és műfajában tekintjük az emlékiratokat, akkor azok nagyon-nagyon erős kiegészítői a tényleges történelemnek, mint tudománynak.
Így van, és Berekméri Robert Árpád mellém állt, és fantasztikus, hogy mennyi információt gyűjtött össze nagyapámról, illetve hogy ő hol volt. És azért is volt fontos ez, mert a naplóban nagyon sok rövidítés volt, és ezeket mind fel kellett oldani, hogy akkor ez mit jelent konkrétan, hogy minek a rövidítése, hogy akkor van egy-egy nap, amikor mondjuk kevesebbet ír, mert nincs ideje, vagy éppen olyan helyzet van, és akkor van a kiegészítő magyarázatok, hogy akkor éppen hol tartanak a fronton, hogy kikkel szemben vannak, vagy éppen a hátuk mögött hogyan az orosz hadsereg, vagy a németek hogyan menekülnek velük együtt. És ezek a kiegészítő gondolatok nagyon-nagyon fontosak abból a szempontból, hogy szakmailag is alá van támasztva mindaz, amit nagyapám annak idején leírt, és ez segít abban, hogy az olvasót kalauzolja, hogy hogyan is történtek, hogyan zajlottak az események az ő századában.
Mit tudtál meg? Mi volt számodra megdöbbentő, vagy szemmet mitől csillant meg úgy Isten igazából, amikor ezeket a sorokat olvastad?
Soha nem hitt ideológiákban. Ezt a háború idején sem, és azután sem. Megvetette a nácizmust, nem hitt a nyilasoknak, nem is állt be közéjük. Ugyanígy a kommunistákat is megvetette, tehát ő mindig az egyenes tartásban, az emberekben hitt, és hogy ezt mindvégig tartotta egész élete végéig, és hogy számára nagyon-nagyon fontos volt a család és a közösség, és ezeket az értékeket átadta az édesapámnak is, illetve hogy volt ugye egy olyan társa, nagymamám Benedek Erzsébet, aki egy értelmiségi nő volt, és nagyon szépen kiegészítették egymást, mert ugye Benedek nagyapám is a szókimondó Benedekek közé tartozik, és akkor kellett őt egy picit mindig segíteni abban, hogy nem mindig jó az, hogyha a szókimondó valaki, mert sajnos ennek köszönhetően sokat is szenvedett az élete során.
És a naplójában szókimondó maradt, nyilván az egy olyan helyzet, hogy az ember az érzelmeit azért nehezen tudja kordában tartani.
Igen, hát nagyon érdekes, hogy beszél közben szerelemről is, beszél az érzéseiről. Itt hoztam is egy részt, amit úgy felolvasnék belőle, hogy az ünnepekkor várakozás volt, és ült a református úrvacsora osztáson, és egy ilyet fogalmazott meg, hogy az oltár közepén központiasan két oldalt, padok, szóval egészen elütő berendezés, mint felénk Kisbacomban. A legjobban a himnusz hat meg. Míg énekelünk, érzem, mint soha máskor, mennyire nekünk írt a kölcsei, s hogy soha nem volt aktuálisabb, mint éppen ma idegen földön sors üldözötten. Tehát, hogy őt állandóan foglalkoztatta ez a kérdéskör. Én nemrég voltam annak a lágernek a helyszínén, ahol őt bezárták több hónapig, és majdnem ott belehalt, Stockerauba, Ausztriába, és hogy ez nekem egy ilyen időutazás volt vele együtt visszamenni azokra a helyszínekre, amiket ő bejárt, és úgy éreztem, hogy velem van, és hogy kalauzol, és hogy akkor egy ilyen elégtétel volt számomra, hogy itt vagyok, nagyapa, eljöttem Brassóból, mert Brassó volt a kiindulási pont konkrétan a temetőből, és megérkeztem a lágerbe, és hogy bejártam ezt az utat könyvnek köszönhetően, és akkor ugye élőben is, és egy hatalmas élmény volt számomra, tehát úgy éreztem, hogy úgy kaptam nagyapámból egy szeretet, hogy akkor ő ki is volt.
Félelmetes belegondolni abba a helyzetbe, vagy azokba a helyzetekbe, amikor ő írta ezt konkrétan, ezt a naplót. Most a hetedik eklóg, a Radnótinak a hetedik eklógája jutott eszembe, ugye itt van az idézet, ékezetek nélkül csak sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogyan élek. És fantasztikus abba belegondolni, hogy amikor az ember életére is törhetnek, fontosnak tartja, hogy írjon. Hogy nem tudom, hogy mi képesek lennénk erre, hogy valahogy átadni.
Nekem azt tetszik meg, vagy azt fogott meg ebben az egész történetben, hogy volt értelme annak, hogy leírta ezeket a sorokat, mert elkezdtél hozzá kötődni, tehát hogy valahogy a jövőt kötötte össze a saját jelenével ezáltal, és hogy egy újabb szegmensét, egy újabb szeletét ismerjük meg a nagy Benedek tortának, amit elkezdtünk már megismerni Benedekelek kapcsán, de hát az csak egy része. Ehhez még mennyi minden tartozik?
Igen, hát a Benedek családnak sok olyan tagja van, nem csak a direktági rokonságban, hanem az oldalágon is, akik próbáltak maradandót nyújtani, illetve hogy nagyon szerves része voltak a közösségépítésnek, és jelen pillanatban is ez van. Nyilván, hogy a Benedekerek direktági rokonai is ezt képviselik. Azt tudom elmondani a Benedek családról, hogy én úgy tudnám megfogalmazni, hogy nemzetalkotó család, aki a közösségért, a magyarságához ragaszkodott és ragaszkodik, és fontosnak tartsa majdnem minden tag kivétel nélkül, hogy maradjunk gerincesek, egyenesek, és hogy ezt képviseljük. Édesapám egyébként nagyon-nagyon szépen megfogalmazta, hogy ki volt nagyapám, és azt is akkor úgy felolvasnám, hogy azt írta, hogy utólag értékelni nehéz a hátramaradottaknak. Minden átminősül, letisztul, értelmet kap, és talán megszépül. Mit lehetne írni még a kisbaconi Benedek, Benedikti Huszár Tiborról, hogy imádta a klasszikus zenét, szerette az irodalmat, rengeteget olvasott, gyakran írt, úgymond könnyű tollú volt. Kedvenc szabadidős foglalkozása a halászás volt, rendszeresen járt pisztrángászni a Fenyvespatakhoz. Ilyenkor is mindig nyakkendőt hordott, ez életformájához hozzátartozott. Ezt az örökséget igyekezett átadni gyermekeinek is. A család számára fókuszpontot jelentett, a tisztelet és a becsület. Ezek alapértékek voltak számára. Élete végéig ragaszkodott szülőfalujához, magyarságához. Ő volt a nagybetűs apa. És nekem talán ez tetszik a legjobban, hogy ezt édesapám így megfogalmazta, illetve hogy ugye a többi gyerekeinek az unokáival is beszélgettem, akik közül volt olyan, aki ismerte őt, és amikor ezt elolvasták, akkor azt mondták, hogy valóban ő volt a nagybetűs apa, hiszen Tibor nagyapámnak a két édes gyermeke mellett volt két örökbefogadott gyereke is, és ugyanúgy kezelte, és ugyanúgy szerette őket, mint a sajátjait. Úgyhogy ezek nálam olyan alapértékek, amiket próbálok én is követni.
Egészen világos, hogy Benedek Huszár Botondnak miért fontos ez a könyv, de kíváncsi vagyok, hogy például a kiadó szempontjából miért tud fontos lenni, vagy neked mit tudott nyújtani olvasás közben, Isti?
Az az érdekessége minden egyes ilyen emlékiratnak, hogy függetlenül attól, hogy ezt az illető korban írta az elszenvedő, vagy későbbiekben fogalmazta meg, mindig elmaradt belőle a rágalom. Akármennyi szenvedés volt abban az időszakban, ugyanezt éreztem Benedek Tibornál is, hogy ő senkit nem rágalmaz. Ugyanez volt, ugye, ott van Kornis Ottónak a Füst című emlékirata, aki 5 haláltáborban járt, és soha egyetlen szóval nem rágalmazta a náci rezsimet. Vagy ott van Dobai Juhász Erzsébetnek a Besúgom a násznagyom című emlékirata, egyetlen szóval nem rágalmazza a kommunistákat, pedig az egész családja börtönben volt, és ő mindig nagynénitől nagynéniig hányódott.
Milyen érdekes.
Függően attól, hogy éppen melyik családtagja ült börtönben koncepciós per miatt.
Te ezt mivel magyarázod egyébként, vagy ti hogy érzitek?
Én azt hiszem, hogy van egyfajta rezignáltság az emberben, amikor a szenvedések egy bizonyos pontig eljutnak, akkor már leteszünk arról, hogy hibásokat keressünk, hanem akkor önmagunkba fordulunk, és teljesen tárgyilagosan le tudjuk írni a történteket.
Miski András nemrég egy könyvbemutatón, ugye a kitelepítése kapcsán mondotta, mikor megkérdezték, hogy hogy lehet az, hogy azt mondja, hogy jókor voltak jó helyen, börtönben és lágerben, ugye? És ő azt mondta, hogy hát az apjától azt kapták örökül, hogy egy ilyen rendszerben akkor voltál őszinte, hogyha az ellenállók közé tartoztál és börtönben voltál, sőt azt is mondta nekik az apjuk, hogy ha szerencséjük van, akkor ők is börtönbe fognak kerülni. Nagyon-nagyon visszás ez a helyzet, de értjük, ugye, hogy nem vagy áruló.
Alapvető emberi értékekre, igen, hívja fel a figyelmet. Abszolút. Hogy abszolút, igen.
Nagyon sokan túlélők. Most függetlenül attól, hogy a gulág vagy a haláltáborok túlélői mondták azt, amikor ott voltak, hogy Istenem, add, hogy még egy napot megéljek ebben a csodálatos lágerben. Mert hogy az élet sokkal fontosabb a szenvedésnél. Az élet öröme, élvezete, az élet szeretete sokkal fontosabb annál, mint hogy hibásakat keressünk a sorsunkért, vagy a sorsunk miatt. Sokkal fontosabb az élet és a szeretet annál, hogy újjal mutogassunk másokra. Tehát, hogy az ember azt hiszem, hogy az a helyes út, amikor önmagunkba tudunk fordulni. És jó, ne menjünk el az ókori görög tragédiáig, de ugye az amfiteátrumoknak a kialakítása az ókori görögöknél nem hiába volt olyan, hogy az ember úgy nézte a történteket, hogy egy olyan testpozíciót vett fel, ami a magába forduló, tehát a fizikailag magába forduló embernek a testtartása, és igen, nekünk ezt kell követnünk, és akkor elkerülhetjük azt, amit Boti az elején mondott, hogy az ellenségeskedés, háborúskodást minek.
És a másik része ennek a dolognak, én gondolkoztam most, ahogy erről beszélgettünk, hogy a bocsánat, tehát hogy meg tudjak bocsátani, ez egy nagyon fontos dolog volt Tibor nagyapámnál is, és az is eszembe jutott, hogy nagymamám, a felesége egy nagyon egyszerű mondott el nekem annak idején, amikor én beszéltem vele, hogy fiam, nem tudjátok, hogy milyen kevés kell a boldog élethez. És ez alapján ezt követem én is, hogy tényleg sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy keressük az ellenség képeket folyamatosan, miközben arra kéne koncentrálnunk, hogy mi az én dolgom, mi a családommal szembeni felelősségem, a közösséggel szembeni felelősségem. Tehát, hogy erre kéne koncentrálni, és nem állandóan hibásokat keresni, vagy másoknak a döntését bírálni, mert mi is követünk el hibákat, és ugye akkor számunk érhetőek lehetnénk, vagy vagyunk emiatt.
Hát ha ez a hangulat árad a könyvből, már alig várom, hogy kézben tartsam. Mit kell tudni a megjelenési körülményekről, illetve hogy hol lehet majd hozzáférni ez a könyvhöz?
Hát lényegében ez megrendelhető a kiadónak a weboldalán, ez a mentorkönyvek.ro, illetve hát a nagyobb marosvásárhelyi könyvkereskedéseknél jelen van. Hát Marosvásárhelyen mindenképpen ott van a Gutenberg könyvesboltban és a Gemma Book Caféban, de Kolozsváron az Idea könyvtérnél és a Gaudeamus könyvesboltban. Tehát a teljes Gutenberg franchise-ban meg lehet kapni Erdélyben. Illetve hát az Arnika könyvesboltban is van már Udvarhelyen, és hamarosan lesz Sepsiszentgyörgyön is a Librim könyvesboltban.
A bemutató pedig ma délután 5 órakor lesz a Marosvásárhelyi Bolyai tér 15 szám alatti Stúdium Hub-ban.
De a héten még találkozhatnak veletek Sepsiszentgyörgyön.
Így van, Sepsiszentgyörgyön is be fogjuk mutatni, illetve nyilván Baróton is, hiszen Baróton élte egy ideig nagytatám, meg persze Kisbaconban is lesz egy rendhagyó bemutató, hiszen ott a közösség összegyűl, és úgymond megünnepli ezt a pillanatot, hogy az egyik tagja a falunak, ugye, hogy a története kikerült, és akkor ezt mindenki elolvashatja. Úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom, illetve hát mindenhol, aki eljönne a könyvbemutatóra, akkor szívesen beszélgetek én is nagyapámról, és a helyszíneken ott lesz édesapám is, aki személyesen is tud akkor az élményeiről beszélni, illetve a kisbaconi közösségben is vannak olyan emberek, akik ismerték őt, és akkor hát ha onnan is megtudok bizonyos dolgokat, amiket eddig nem tudtam.
Ez nem csak Kisbaconnak lesz fontos, és a Benedek családnak, hanem úgy érzem, hogy valahogy hozzám is tartozik ez a történet, és a mi kicsi közegünk, ez a régió, amiben élünk, ez valahogy része tud lenni ennek a történetnek, úgyhogy köszönjük, hogy napvilágot láthatott mindkettőtöknek.
Mi is köszönjük.
Király István és Benedek Huszár Botond, szép találkozásokat akkor. Köszönjük, hogy itt voltatok.